Vendégem pedig, akivel majd telefonon beszélgetünk a következő percekben, Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Arról beszélgetünk a következő percekben, hogy ugye látványos közeledés tapasztalható Észak-Korea és Oroszország között, de ha jól tudom, ugye ez a kapcsolat ez nem most indult.
Nem, tehát ugye a Szovjetunió a koreai háború alatt gyakorlatilag az egyik legfőbb fegyverszállítója volt Észak-Koreának, és ez a kapcsolat végig megmaradt a kommunista időkben. Tehát 1961-ben kötöttek egy katonai szerződést, amely kölcsönös védelmet írt elő a két ország számára, és most Vlagyimir Putyin és Kim Jong-un ezt gyakorlatilag megújította. Egy olyan időszak után, ugye 2000-ben volt az utolsó észak-koreai orosz csúcs találkozó, akkor ezt a részt, a katonai részt nem újították meg, de most úgy tűnik, hogy újra magasabb fokozatra állítják az együttműködést.
Nyilván egy barátság, ugye, meg hát bármilyen kapcsolat, bár hát itt párkapcsolatról nem beszélhetünk, de mondjuk így, hogy barátság vagy jó kapcsolat, az a kölcsönös előnyökön alapul, vagy kellene, hogy alapuljon. Mit tudnak ők kínálni egymásnak?
Oroszország tud adni pénzt, élelmiszert, üzemanyagot, katonai technológiát, politikai védelmet, hiszen a biztonsági tanács tagja, Észak-Korea pedig tud adni lőszert, fegyvert, akár munkásokat, vagy nagyon-nagyon kis valószínűséggel szó van arról, hogy akár műszaki alakulatok mehetnek Oroszországba. Tehát sok mindent tud mind a két fél adni a másiknak, ami nincs meg neki. Oroszországnak nincs elég lőszere a háború folytatásához hosszú távon, Észak-Koreának meg nincs pénze, nincs élelmiszere, tehát egy rendkívül szegény ország, illetve a katonai technológia is jóval elmaradottabb, mint az orosz.
Tehát akkor itt arról van szó, hogy Észak-Korea adhat át lőszert, és cserébe kaphat olyan technológiát, vagy olyan támogatást, amit egyébként mástól vagy másoktól nem kaphatna meg.
Egy részét megkaphatná Kínától is, ennek, amit Oroszország ad, de Kína eddig óvatos volt ebben a tekintetben. A lőszer tekintetében pedig már eddig is adott körülbelül 10-szer annyit, mint amennyit az Európai Unió át tudott adni Ukrajnának. Tehát itt, ha a dél-koreai hírszerzés adatai helyesek, akkor itt 4,8 millió darab 152 mm-es lőszerről van, amit átadtak, illetve átadtak ballisztikus rakétákat is Oroszországnak. Itt pár tucatról van szó, amiről már tudjuk, hogy becsapódott Ukrajnába, tehát itt meg lehet találni a roncsokon az észak-koreaiaknak az írását, tehát szinte biztos, hogy ezek a ballisztikus rakéták észak-koreaiak voltak.
Mi lehet erre, vagy mi erre Kínának a reakciója erre az összeborulásra?
Nagyon valószínűtlennek tartom, hogy az oroszok nem tájékoztatták Kínát erről, és azt se tartom valószínűleg, hogy ez a Kína ellenében van. Lehetséges, hogy Kína így segít Oroszországnak, hiszen közvetlenül fegyvert, lőszert nem akar szállítani, mert akkor további amerikai szankciókat vonna magára, de így közvetett módon akár Észak-Koreán keresztül is tud segíteni. Ez az egyik forgatókönyv, a másik forgatókönyv pedig az, hogy a kínaiak ebben a helyzetben tényleg semlegesek. Ezt tartom kevésbé valószínűnek, de hagyják, hogy Észak-Korea csináljon, amit akar.
Meddig lehet egy ilyen típusú rezsimet fenntartani, mint az észak-koreai? Tehát van az a pont, ahol ez egyszer csak beszakad, és nem lehet majd tovább működtetni?
Nyilván örökké egyetlen egy rendszer sem áll fenn, történelem az folyik, de hát ez a rendszer a 40-es évek vége óta megvan. Ugye a harmadik, a Kim családnak immár a harmadik sarja uralkodik egy ilyen, gyakorlatilag egy kommunista uralkodói dinasztiáról van szó. Tehát itt azért egy 80 évről beszélünk már. Nem látszik az, hogy az észak-koreai rendszer meggyengült volna. Biztos, hogy komoly gazdasági problémáik vannak, de ezen Oroszország tud segíteni. Tehát ilyen értelemben ez a háború Észak-Koreának egy ajándék, hiszen nagyon sok mindent ki tud. A zsarolni az rossz szó, de meg tud kapni Oroszországtól, amit eddig nem tudott megkapni, vagy nem akkora mennyiségben. Kína mindig segítette Észak-Koreát, de nyilván Kína sem ad meg mindent. Most Oroszországtól valószínűleg megkapnak dolgokat, amiket eddig Kínától nem kaptak meg.
Van az a forgatókönyv esetleg, amikor ez a kapcsolat egy picit, mármint az orosz-észak-koreai kapcsolatra gondolok, egy picit megint nyugvó pontra, vagy kevésbé intenzív állapotúra került? Tehát lehetséges egy olyan forgatókönyv, hogy Oroszország végül előbb-utóbb elfordul ettől a partnertől?
Lehetséges, hiszen Oroszország, illetve mind a két ország részéről ez egy érdekkapcsolat. Tehát ha Oroszországnak már nem érdeke az, befagy a háború, tűzszünet van, nincs szüksége már ilyen mennyiségű tüzérségi lőszerre és egyéb segítségre, akkor Észak-Korea már kevésbé lesz fontos a számára. Ugye Észak-Korea az permanensen gazdasági válságban van, tehát észak-koreaiaknak az az érdekük, hogy ez minél tovább fennmaradjon ez a orosz kitettség Észak-Korea felé, de Oroszország bármikor mondhatja, hogy köszönöm szépen, ennyi volt.
A történtek, illetve hát ezen közeledés fényében egy rendkívül érdekes hír jelent meg, hogy Kim Jong-un ugye újabb szemetes lufikat küldött délre. Mi lehet ezzel kapcsolatban a célja?
Folyamatos, sok évtizedes a provokáció Észak-Korea részéről Dél-Korea felé. Ők azt mondják, hogy a dél-koreaiak és az amerikaiak hadgyakorlatai reagálnak, dél-koreai provokációkra reagálnak, de voltak éppen Észak-Korea is folyamatosan provokálja Dél-Koreát. Ez nem most kezdődött, ugye ez most egy viszonylag új történet, hogy szemetes zsákokat dobnak át, de hát voltak tüzérségi provokációk. Ha az elmúlt évtizedeket nézzük, volt olyan, hogy észak-koreai kommandók keltek át Dél-Koreába. Tehát ez nem egy újdonság, ugye itt 53 óta van egy fegyverszünet, 1953 óta, de a háborút nem zárták le. Tehát papíron továbbra is háborúban van Észak- és Dél-Korea. Ez ahhoz képest, ami a 3 éven át folyt az 50-es években, ez még viszonylag ártatlan, de még ahhoz képest is, amikor tüzérséggel lövik egymást a felek, vagy észak-koreai kommandók kelnek át Dél-Koreába.
Tudom, hogy a történetírás az ugye nem a feltételezések birodalma, de mondjuk, ha hirtelen összeomlana az észak-koreai rezsim, és létrejönne egy olyan országegyesítés, mint ami ugye a 80-as évek végén, 90-es évek elején Németországban. Azaz újra egyesülő Korea potenciális kihívója lehetne nyilván gazdasági szempontból a térség szereplőinek? Tehát az egy erős állam lehetne?
Erre nagyon kevés a valószínűség, mert Kína semmiképpen sem hagyná. Tehát Kína mindent megtenne ezért, meg valószínűleg Oroszország is, hogy Észak-Korea ne omoljon össze. De ha ez megtörténik, akkor van egy 26 milliós Észak-Koreánk, egy 51 milliós Dél-Koreánk, tehát egy közel 80 milliós ország jönne létre. Ha az észak-koreai nukleáris fegyvereket Dél-Korea nem számolja föl, akkor ez egy nukleáris hatalom. De ha megnézzük azért az arányokat, hogy Kínához képest mekkora gazdaságilag, katonailag az Egyesített Korea, azért nem ugyanaz a szint, de Japán bizonyos értelemben megközelíteni gazdasági, illetve akár katonai értelemben is. De ennek tehát Dél-Korea egy nagyon erős ország, nagyon erős hadiparral, nagyon erős technológiai szinten, nagyon magas technológiai szinten van, tehát ez nem lenne egy jelentéktelen tényező, de azért azt látni kell, hogy ebbe a térségben óriások vannak. Tehát egy Németország szintű ország létrejöhetne ebből sok tekintetben, ráadásul még nukleáris fegyverekkel, de hát Kína, Oroszország, Japán, India, ugye Ázsia azért az óriások földje, azért nem lenne a legnagyobb, vagy nem kerülne föl arra a szintre, mint az első osztályú szuperhatalom Kína, vagy a nukleáris szuperhatalom Oroszország.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Demko Attilát hallották, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjét. Nagyon szép napot kívánunk önnek, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.